Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A hit tehát a cselekvő, és a szeretet a cselekedet. Úristen legyen velünk ezen a mai ünnepi Isten tiszteletem, és hallgassuk meg Istenünk igéjét Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt első leveléből, harmadik fejezetből, a 16. verstől a 23. versig olvasom. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Aztán ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők. Minden a tiétek. Ti viszont a Krisztusai vagytok, Krisztus pedig Istené. Hallottuk Istenünk igéje, gyertek imádkozzunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy arra méltattál bennünket, hogy minket nevezel templomnak, ahol te laksz, és a te lelked, a mi lelkünkkel találkozhat minden nap, mert élő templomként minden nap megkeresel bennünket, és felkínálod az önmagaddal való találkozás lehetőségét. Most eljöttünk a külső templomba, amely kőből épült, amely figyelmeztet arra, hogy mi mindannyian a te lelkednek vezetése alatt élő emberek lehetünk. Mint ahogy eljöttünk téged tisztelni, ugyanígy megnyithatjuk a lelki templomunkat is, és befogadhatunk téged. Mint ahogy befogadott ez a templom minket, ugyanúgy mi is, ha megnyitjuk lelkünket, te megérkezel hozzánk, és nálunk leszel. Hadd meg, hogy ezt a csodát megérthessük, hiszen ezért történt a reformáció is, ezért jött Krisztus is erre a világra, hogy mindnyájunk tudja ezt a titkot, és értékesnek tartsa, és tudja megvalósítani a mindennapokban. Így köszönjük az elődöket, a reformátorokat, hitben előttünk jártakat, akik küzdöttek, megküzdötték a maguk harcát, és megtalálták azokat az igazságokat, amelyeket továbbadni kívántak nekünk. Attól, hogy mi is megharcoljuk a magunk harcát, mi is felismerjük benned azt az igazságot, amit adsz nekünk, és add, hogy mi is veled lehessünk, és valóban veled találkozzunk. Így áld meg úrvacsorai közösségünket, és mai Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istenünk igényét. Lukács evangéliumából a 19. fejezetből, a 41. verstől, a 48. versig olvasom, majd Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 4. verset olvasom. Tehát Lukács evangéliuma 19. fejezet, 41. verstől a 48. versig. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondva nekik: megvan írva, és az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Máté evangéliumában az 5. fejezetben a 4. vers így hangzik: boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Kedves testvérek, egyrészt folytatnám a boldog mondásokat, másrészt pedig összekapcsolnám a reformáció ünnepével. És a prédikációnak akkor ez lenne a tengelye. Ugye felolvastam Pál apostolnak a gondolatait, amiben beszél arról, hogy mi Isten temploma vagyunk. Aztán ugye felolvastam azt a részt, amikor Jézus sír Jeruzsálem felett, és aztán bemegy a templomba, és megtisztítja azt. És a legvégén ugye elmondtam, hogy a boldog mondásokban boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Az eddigi gondolatvezetésem alapján ugye beszéltem a boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Erről az egyetlen egy ígéről már többször szóltam. És ennek a folytatása lenne, ugye boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hogy hogyan tudom összekapcsolni ezt a reformációval? Hát úgy, hogy az a fajta felismerés, ami akár Luther vagy Calvin életében is megszületett, az a fajta belső felismerés hasonlatos ahhoz a lelki állapothoz, amit itt a boldog mondásokban Jézus mond, mert Luther életében is, és a reformátorok életében is megvolt egy alapvető feszültség, amely egzisztenciális feszültség volt. Tehát ők nem azért újították meg a hitet, mert egyébként a hitnek megújításra lett volna szüksége, mert nagyon szépen működött a rendszer kívülről. Tehát nem kell ezt hozzányúlni, ez több ezer évig így el tud működni. Hanem a rendszerben levő ember nem tudott jól működni abban a hitrendszerben, abban a felfogásban, abban a gondolatrendszerben, ami látszólag már nem hiba nélkül való volt, természetesen, de fölismerték azt, hogy itt valami mélyebb oknak kell lenni. Mélyebb rendezetlenségnek, és ott volt az a fajta belső vágy arra, hogy ők is meg akarták élni azt, amit hirdettek. És ez még jelentősebb, hogy nem elég tudni az igazságot, vagy tudni Istenről, vagy hinni benne, de szeretnénk megélni azt, megtapasztalni, felszabadulni tényleg arra a szabadságra, amit Isten ígér nekünk. És itt ugye Luther életéből ismerjük azt a fajta belső vívódást, hogy mondjuk a központi gondolata az volt, hogy hol találhatnék én egy kegyelmes Istent. Mert úgy élte meg az Istennek a jelenlétét az életében, hogy mindig ítélte őt. És egyszerűen nem találta meg a kegyelmes Istent, mindig a bűnért való elégtétel, vagy az a gondolat, hogy bűnös, ettől nem tudott megszabadulni, és nem tudott kiteljesedni. És ugye ez azóta is probléma lehet, hogy az emberek hogyan találják meg a kegyelmes Istent, vagy hogyan találják meg, így is mondhatnám, a valóságos Istent. Mert a kegyelmes Isten az a valóságos Isten. Miért kegyelmes? Mert ha találkozunk vele, akkor megoldja a lelkünket, és ez a találkozás megváltoztat bennünket. Azt szoktuk kegyelmesnek mondani, hát valakivel találkoztam, és megváltozott az életem, a terheimtől megszabadultam, egészen máshogy látom magamat. Tehát amikor a kegyelmes Istenről beszélünk, akkor mindig a szabadítóról is beszélünk, vagyis a cselekvőről, aki munkálkodik az életünkben. Tehát nem lehet úgy Istennel találkozni, hogy igazából nem történik semmi olyan megszokott módon. Ugye tudjuk, hogy Istennel is lehet úgymond megszokott módon lenni, és mintha nem történne semmi. Akkor föltehetjük a kérdést, hogy valóban Istennel találkozunk? Valóban vele találkozunk? Hiszen akkor vagy a lelkünkben kellene valaminek történni, vagy az életünkben kellene valaminek történni, vagy másképpen látnánk a világot. Tehát mindenképpen ez a találkozás megváltoztat bennünket, vagy Istent is másképpen kezdjük el látni. Tehát megváltozik a hitünk is. Ilyen értelemben, amikor Pál apostol azt mondja, hogy ti vagytok az Isten templom, akkor figyelmeztet bennünket arra, hogy az Istent hol keressük. Általában a templom az a hely, ahol Istent keressük, nem? Azért jövünk el a templomba, úgy gondoljuk, hogy a világban az az a hely, amit azért építettek, hogy ide elmegyünk, és Istent tiszteljük. És az emberiség több ezer éven keresztül templomokba járt, vagy szent helyekre járt, ahol találkozott Istennel. Ahol hallgatta a róla való beszédet. Pál apostol azonban feloldja ezt, és azt mondja, hogy ti vagytok az Isten temploma. Bár templomba járhattok, és megvannak a szent helyek, ahova járhatunk magunk Isten tiszteletére, de rá kell döbbennünk, hogy mi vagyunk a templom, és Isten lelke pedig bennünk lakozik, és van egy belső utunk, amit a lelki szegénységgel akartam kifejezni, hogy amikor a lélekben szegények kifejezést használjuk, akkor azt a fajta rászorultságot érezzük, Istenre való ráutaltságunkat, és egyben, mint a szegény ember, aki akarja azt a fajta jót, ami hiányzik az ő életében, vágyik azután, és meghívja magához, meghívja az életébe, és kész befogadni. Mert ha a szegénynek adsz, akkor jó esetben elfogadja. Nem mondja azt, hogy nem kell. Akinek van, az azt mondja, hogy nekem nincs erre szükségem, nekem ne akarjál adni, mert nem szenvedek semmiben sem hiányt. Ugyanígy az Istennel kapcsolatban is, hogyha azt mondjuk, hogy Isten temploma vagyunk, és Isten akarja önmagát adni, akkor a legfontosabb kérdés, hogy valóban akarjuk-e ezt? Valóban kívánjuk-e, hogy Isten megérkezzen a szívünkbe és a lelkünkbe? És ezt ugye három mondatba foglaltam össze, ezt a lelki szegénységet. Az első az, hogy nem tud már úgy ismerni, mint ahogy eddig ismert, és nem úgy birtokol, mint ahogy eddig birtokolt. Mert mi az a három dolog, ami általában megakadályozza, hogy elfogadjunk valamit? Az első a cselekvés. Hát nekem ne adjanak semmit, mert én cselekszem, én megvalósítom magamnak, én a magam életét járom, és én nekem amin van, azt én teremtem meg, nem? A cselekvő ember az az, aki megteremti magának, létrehozza, előhívja, és ott van. Addig küzd és dolgozik, míg meg nem lesz. A másik ember, ugye ez is a lelki szegénység része, vagy ráutaltság, amikor azt mondom, hogy nekem már ne oktassanak ki engem, hogy mi az élet, vagy mi az igazság, hiszen én tudom. Hát ne nekem nem mások mondják meg, hogy mi az igazság, vagy a tudás, vagy a hit, vagy bármi, vagy a templom, vagy akármilyen dologról én már tudom. Ezért nem vagyok kész egy nagyobb ismeret megérkezésére. Mert én már mindenre van egy kész válaszom. Mindenre tudom, hogy mi a helyes válasz. És én már vitatkozom. Nem pedig befogadnék valamit, ami ennél több, hanem nekem véleményem van, és másoknak kell elfogadni az én véleményemet. A harmadik dolog pedig az, hogyha birtoklunk valamit, akkor azt őrizzük, és ahhoz ragaszkodunk. Az emberek nem azért nem változnak, mert minden olyan nagyon jó az életükben. Mert panaszkodni azért panaszkodunk, miközben esetleg azt mondjuk, hogy változásra lenne szükség. Hanem azért nem változnak, mert ragaszkodnak ahhoz, ami van. Mert ha még rossz is, vagy nem tökéletes, még akkor is jobb, mint elengedni, és egy másik gondolatmenetre rátérni, ez lenne a tudás, másképpen kellene gondolkodnom, vagy pedig a cselekvés, a legelső gondolat, hogy nem akar már cselekedni, a lelkileg szegény már elengedi az önmaga cselekvését, és azt mondja, hát másképpen kell cselekednem, másképpen kell tudnom, vagy gondolkodnom, és nem kell annyira ragaszkodnom ahhoz, amin van. Ez lenne a birtoklás. És akkor elérkeztünk azért próbálom így visszavezetni ahhoz az állapothoz, amikor nyitottak leszünk. Mire is? A mennyek országára. Mi a mennyek országa? Az, amiről itt Pál apostol beszél, hogy ti vagytok az Isten temploma, és megérkezik hozzátok az Isten lelke. Most szimbolikusan a legszentebb dolog az, az is, hogy cselekszünk az Istenért, ez is jó. Meg gondolkodunk az Istenről, én nem ezt mondom, hogy ne cselekedjünk, amivel az Isten útját igazgatjuk magunkhoz. Ilyen értelemben cselekedhetünk. Gondolkodhatunk és tudhatunk olyan dolgokra, amelyek az Isten útját igazgatják magunkhoz. És még birtokolhatunk is dolgokat, amelyeket kaptunk, amelyek segítségünkre vannak Istennel. De rájövünk, hogy amit tudunk, és amit cselekszünk, és amit birtoklunk, az nem keverhető össze az élő Istennel. Ez volt a reformátoroknak is a nagy felismerése, ugye egyedül a hit által, egyedül kegyelem által, egyedül a Szentírás által van nekünk üdvösségünk, és egyedül isteni a dicsőség. Hát ez a lelki szegénységnek a kifejezése, ha minden egyedül az övé, akkor én vagyok a gazdag. Nem, én vagyok az, aki mindent kap. Mim van, amit nem kaptam volna Istentől. Ezért mondja aztán Pál apostol, amikor beszél a templomról, arról, hogy mi vagyunk az Isten templomai. Utána azt mondja, senki meg ne csalja önmagát, milyen csalásról beszél, amivel magunkat meg tudjuk csalni. Nem arról van szó, hogy más csal meg bennünket, és becsapnak bennünket mások a különböző elveikkel, gondolataikkal és tulajdonságaikkal, hanem arról van szó, ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. Vagyis a második lépcső, amit mondtam, ő már nem tud semmit. Ki az a bolond? Bölcs volt, mert ő nagyon bölcs volt önmagában, és erre figyelmeztet Pál, amikor Istenről beszél, hogy a világ szerint, ha mi bölcsek vagyunk, és aszerint gondolkozunk, vagy bölcsnek gondoljuk saját magunkat, nem kell a világ szerint. Csak magad van. És a te gondolataiddal, érzésvilágod, és mindennel tele vagy. És ez a te életed. Akkor bolondá kell, hogy legyél. Vagyis el kell, hogy engedd. Ez nem azt jelenti, hogy majd nem kapod vissza, de hogyha elengeded, akkor lehetsz igazán bölcs, ezt mondja, a világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Aztán az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Vagyis olyan értelemben hiába valók, hogy nem tud eljutatni bennünket, ugye az Istennek a megtapasztalására feltétlenül. Nem azt mondom, hogy nincs olyan bölcsesség, amely az Isten ismeretéből fakad, mert később azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, amikor megismerjük az Istent a lelkünkben. Az az igazi bölcsességnek a kezdete, hogy a szívben lakozó Istent felismerjük. És ezért mondja, azért senki se dicsekedjék emberekkel. Nagyon fontos, még a reformáció kapcsán is. Calvin, Luther, mindenki, akit ismertünk, mindenki a miénk. Mindenki a miénk. Ilyen értelemben, és mindenkié azok az emberek, akik itt a Földön akármikor hirdették az Isten akaratát, hogy felismertek valakit. Pál így mondja, akár Pál, minden a tiétek, önmagára mutat, én is, Apollós, a másik nagy tanító, vagy akár Kéfás, Péter, akár a világ, az is a tiétek, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Mit mond ezzel? Ha minden a tiéd, akkor nem ilyen szűk keresztmetszetbe kell az életedet élned, a cselekvésedet, a gondolkodásmódodat, és a birtoklátosodat, mi a tiéd? Én, ugye ezt mondja az ember, én Pálé vagyok. Most idézőjelben mondom kicsit, én református vagyok. Miért mondom? Mert én mondjuk Calviné vagyok. Az ő gondolatrendszerét, vagy evangélik, én Lutheré vagyok. Vagy mondhatjuk, én Pálé vagyok, mert olvasom Pál leveleit. De nem vagy senkié. hanem a tiéd minden. Értjük a kettő közötti különbséget? A lelki szegény úgy átélte, hogy semmi se az övé. És mit ad neki vissza Isten a mennyek országában? Ha befogadja Istent és vele van, rájön arra, hogy mindenki az övé. Az egész világ, az egész élet, a halál is. Minden az övé Istenben. Az összes bölcs ember, aki élt a földön és bármit elmondott, az is az övé. Miért? Mert azt az Istent fogadta be a szívébe, aki indította több ezer évvel ezelőtt Jézust is tanításra. Akkor minden az övé. Ha valóban övé az Isten lelke, akkor minden az övé. De ehelyett vitatkozunk, mert akkor is vitatkoztak. Én Pálé vagyok, én Kéfásé vagyok. És elkezdenek vitatkozni, hogy kié vagy, ki tanít helyesen vagy jól, vagy mi az, amiről tanítunk, mit kell gondolnunk róla, hogy kell cselekednünk, és mi az, amit birtoklunk, mi az, ami a miénk ebből, és ehhez viszont ragaszkodnunk kell. Tehát bejön a három lépcső, hogy ugye mit akarok, mit hiszek vagy tudok, és mit birtoklok. És akkor mi lesz? Én csak Pál él, nekem csak Pál kell. És akkor csak Pál lesz az enyém. Nem lesz a minden. Pál pedig ügyesen elmondja, hogy az bolondság, amit tesztek az Úrban, hogy megkülönböztettek akár engem vagy mást, és pártoskodtok, mert a pártoskodás eleve elárulja, a viszálykodás eleve elárulja, hogy lelkileg kiskorúak vagytok. Mert olyan dolgon vesztek össze, ami nincs is. Mert az a lelki kiskorúság, hogy mi azt hiszük, hogy ez annyira fontos, hogy össze kéne vesznünk. De nem fontos, mert a minden egyben, ahogy mondja a magyar nyelv, hogy most már mindegy, ugye ez egy ilyen lemondó mondatunk, most már mindegy, hagyjuk. De mögött egy óriási kijelentés van, hogy minden egy. És ez igazából nem a keserű lemondást kellene mondassa velünk, hogy minden egy, hanem ugyanez. Az egy örökké való Istenben van mindenki. És minden egy. Csak különbözőképpen láttunk. És nem vettük észre, hogy a végső üzenet, meg a reformáció célja is eredetileg nem a megosztás volt. És a vitatkozás alatt inkább azt értem, hogy ott is inkább az volt, hogy gondoljuk át, mi az, ami összetart bennünket, és mi az, ami elválaszt. És ami elválaszt, igazítsuk ki, és ami összetart, az pedig legyen a kerüljön a helyére. De mi az, amikor általában elkezdünk erről beszélgetni, hogy mi az, ami közös bennünk, mi az, ami elválaszt? Melyik szokott megerősödni? Az ilyen tisztázó beszélgetések néha fordítva sülnek el. Mert amikor nagyon meg akarok valamit beszélni, akkor nem az fog kijönni, hogy mi az, ami összeköt, hanem az, hogy mi az, ami elválaszt. És ezért ugye az alapvető szándék nem az volt, hogy szakadjon, hogy szétváljon, hanem hogy egyé váljon, és ismét tökéletes legyen. Tehát a hitáltal való megigazulás is, amit Krisztus mond, az egyedül Istenben létezik, nem pedig Pálban, vagy Kéfásban, vagy pedig Apollósban. Csak Istenben van üdvösség, nincsen másban. És a mi szívünkben van az üdvösség. Senki nem tudja nekünk így átadni, bár beszélhet róla és taníthat, mint Pál. De nem ő adja nekünk, hanem az örökké való Isten. Tehát ez a gondolat is, hogy Isten országa nem egy hierarchia, nem egy olyan rend, mint a földi birodalom, hogy van valaki, van egy király, mint egy földi birodalomban egy uralkodó, egy hitfejedelem, aki eljön ide, és majd ha neki szolgálunk, akkor ő közben jár értünk, és majd jutalomképpen megadja nekünk azt az üdvösséget, a bűnbocsánatot. Nem. Ilyen értelemben nincsen földi király, nincsen földi fejedelem, hanem csak Isten van, és Krisztus is ezt mondta. Csak Isten van, aki üdvözít. Én pedig tőle jöttem. És tanítalak benneteket, hogy kicsoda az Isten. És azért higgyetek bennem, mert én azt az Isten tanítom, és aki bennem hisz, ő benne hisz. És ilyen értelemben nincsenek közbenjárók, nem szolgálatért, vagy nem cselekedetekért kapjuk a jutalmazást Istentől, mint üdvösség, vagy bűnbocsánat, és nincsenek úgymond ilyen értelemben közbenjárók. Hanem méltósága van az embernek, ő a templom, ahova Isten megérkezik, és Isten megjelenik a templomban, akkor megjelenik az üdvösség. És akkor a miénk. Az elferdített vallásos gyakorlat pedig pont mást mond. És akkor itt ugye visszatérhetünk ahhoz a képhez, amikor Jézus sír Jeruzsálem felett. Hát ott volt, tanított, bevonult, nagy örömmel fogadták Jézust. De aztán utána Jézus látja a jövőt, és tudja, hogy meg fogják feszíteni. És sír a város fölött, megsiratja a várost, mert látja azt, hogy nem ismerte föl, így mondja, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemed elől. És akkor beszél a város pusztulásáról, hogy lesznek majd sáncok, nyomorúság, földre tipornak téged és fiaidat, nem hagynak belőled követ kövön. Miért áldozta, vagy miért feszítették meg Krisztus? Hát sok oka van. De az egyik az például a vádira, amikor megvádolták Jézust hamis vádakkal. Ellene beszélt a templomnak. Ellene tanított a templomnak. Azt mondta, hogy el fogja pusztítani. Akkor a saját templomáról beszélt. Tehát a templomért össze is tudunk veszni. A templomért még ölni is tudunk. De aki eljön, és megtisztítja a templomot, mint Krisztus, amikor sírt, utána bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, mint ahogy a bűnbocsátó cédulákat árulgatták. Hogy na, ezt vedd meg, és akkor majd a pokolban, ugye ahogy a persejben majd a pénz koppan, úgy fog a lélek majd röppenni a pokolból a mennyországba. És áruba bocsátjuk azt, amit nem lehet pénzen megvenni. És akkor kiűzi ugye az árusokat, és ezt mondja, és az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Vagyis elkezdődik ez a fajta emberi értelmezése a dolgoknak, hogy valamit adnom kell azért, hogy valamit kapjak az Istentől. Mit kell nekem adnom? Most visszatérek a boldogmondás első, a boldogok a lelki szegélynek. Mit adott ő Istennek? Tud valamit adni? Önmagát tudja, és azt tudja, hogy gyere, gyere be az életembe. És az a legtöbb, amit adhat. És az a legtöbb, hogy bemegy. És ott van. És azért van benne a mennyek országa. Jézus ugyanezt kínálta az őt követőknek. Ha engem befogadtok, befogadjátok azt, aki engem küldött. És mi nálatok fogunk lakni. A ti lelketekben leszünk. És akkor minden a tiétek. Tiét Pál, tiét Kéfás, bárki, aki tanított, és bármekkora bölcs volt a világban, nem tud akkorát adni a hitben. Nem tud olyan bizonyosságot adni, bármilyen megerősítést, a külső templom, hogy most már pedig rendben vagy. Hát mert ezt adta a Jeruzsálemét, elmentek, ott voltak, végrehajtották a liturgikus cselekedeteket, bemutatták az áldozatokat. Kapott az ember egy megnyugvást, itt jártam, Istennél voltam. De amiről Jézus beszél, az azt jelenti, hogy te nem külső templomokba fogsz járni. Hát járhatsz, és jó, ha jársz, hanem megnyílik a te lelked, és benned lakozik az Isten. És ez egészen más. És ezért kell a külső templomot is megtisztítani, és imádságházává tenni, hogy a benne levő imádkozó ember valóban az Istennel találkozzon, és a szívében az Isten legyen. És ezt kell csinálni a templomba, semmi mást. Mert azért van a külső templom, hogy a benne megérkező ember megnyíljon. És boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, bár erről, és már nem nagyon tudok beszélni, de a lényege az, amikor ez a találkozás megtörténik, akkor érzelmileg érintett az ember.
akkor az valósággal megtörténik, mint egy sírás, amikor akár az életem felett, idézőjelben a bűneim felett, vagy lelkem felett látásra jutok, és megindít engem. Hát, ha mennyek országa megérkezik hozzám, akkor nincs az, hogy az csak úgy hidegen valahogy, vagy meghatódottságomban, vagy örömömben, tehát valamilyen reakció fog születni. Miért fontos beszélni talán arról a sírásról, amiről itt a boldog mondás is beszél? Mert ugye már a lelki szegénység is egy út volt ahhoz, hogy elengedjünk. De mi az, amit még meg kell tanulnunk? Az elfogadást. A sírásban az ember mit csinál? Kísírja magát, az elengedését tökéletessé teszi. És mi történik a vígasztalásban? Mert így folytatódik. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak. A megvígasztaltatásban mit csinálok? Elfogadok. Elfogadom a vígasztalást. Engedem, hogy megvígasztaljon az Isten. De ahhoz, hogy megvígasztaljon, ahhoz őszintének kell lennem. És valóban meg kell nyitnom a szívemet. Hogy az most sírás? Vagy bármilyen más forma, de a sírás ugye kifejezi a megnyílást. Ahogy kifolyik az emberből az érzés, a gondolatok, az egész lénye, és nem tartja vissza. Ugyanígy az elfogadás és a megvigasztaltatás is ugyanazon az ágon jön vissza. Amennyire megnyíltál, és amennyire megadtad önmagadat, annyira adja, és annyira tudja adni Isten is önmagát neked. A visszáshoz visszás vagyok, mondja Isten. Tehát amivel mérsz, úgy mérnek neked is. Bár ezt inkább emberi viszonylatokban mondja, mert Istenről az van írva, hogy ő magát meg nem tagadhatja. Tehát Istennél az a csodálatos, hogy ő felettébb többet is ad annál, mint amit mi tudunk adni. Hát ha nem lenne így, akkor nem lenne Isten. Ha csak annyit kapnánk, mint amit mi tudunk tenni, hát hova jutnánk? Hát nem lenne értelme annak, hogy valóban Istent szenteljük meg a szívünkbe. És ezért fontos, mert aki már ugye a lélekben szegényé vált, képes a tökéletes elengedésre. De utána fog kapni majd cselekedetet, lesz tudása, és nem úgy birtokolja Isten, de van neki. Értjük ezt? Az ember azt hiszi, hogy azért van, mert birtoklok. És amikor Istenbe kezd lenni, akkor azt mondja, hogy adatik. Ahogy mondta Jézus, akinek van, annak adatik. És ez az állapot jön. Nem azt mondta, hogy aki birtokol, annak majd lesz, hanem akinek van. Akinek van egy Istene. Vagy örökké való lélek tapasztalása, annak adatik lesz. És adatik mindig éppen az. És ezt nem birtokoljuk, ez mindig úgy lesz. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell cselekednünk, vagy helyesen az életben élnünk, hogy úgymond várjuk a sült galambot mindig, hogy ugye leröppenjen, mert ez nem ezt jelenti. Mert eközben az ember visszakapja mindenét az Istentől. És mindenem megvan. De kijut egy nagy csapdából, abból a csapdából, hogy azt hitte, hát ugye a lelki szegény pont erre jön rá, nekem szükségem van Istenre. És soha nem fogja azt érezni ezek után, hogy nekem már nincsen szükségem Istenre, nekem már mindenem megvan. Vagy nem is érdekeli Isten igazából. Mert mit adhatna ő nekem? Ugye hallunk ilyen mondatokat, vagy ugye, hogy mit adhatna nekem a hit, vagy bármi, vagy bárki, vagy a templom, vagy akármi, mit adhatna nekem? Hát nincs ott semmi. Mert nem látja. És amit adhatna, az tényleg nem így látható. És mi az, amit kap? A kettőség világa helyett az egység világát kapja meg, aki ezen az úton jár. Megkapja, visszakapja az önmagát, mert megvigasztalódik önmagában. Ha önmagában megvigasztalódik, akkor megvigasztalódik az élete más pontjain is. Egy vigasztalással teli ember, ez lesz a következő boldog mondás, boldogok, akik szelidek, az egy szelid emberré válik. Kívülvalók irányában is. Mert önmaga irányában is már szelíd lett, megvigasztalódik Istennel, önmagával, és megvigasztalódik a környezetével is. Mert ha volt bármi, ami bántotta őt, akkor el tudja azt is engedni. Illetve mások irányában is szeliddé válik. Magyarul abba hagyja mások bántását. Mert egy szelíd ember, nem az lesz a célja, hogy újból és újból mindig ugyanazt csinálja, mert rájön, hogy ebből ki lehet lépni. És nem kell mindig ugyanúgy reagálni. Fogad fogért, szemed szemért. Elv nem vezet sehova. És akkor megérkezhetünk az új szövetség asztalához. A megvigasztalás szavait a boldog mondásba, az eredeti szó azt jelenti, hogy áttüzesíteni, lelkesíteni, a pislogó parazsat fellobbantani. Amikor egy ember lelke és egész élete áttüzesedik ismét, és lelkesítő módon fellelkesül, a lelke megvigasztalódik, és úgymond megfiatalodik benne, amikor a pislogó parazsat fellobbantod, mert már el akart aludni. Amikor a te lelked már csak pislogva világít, és nem tapasztalod, hogy ki vagy. Annyira fáj, vagy nyomorúság, vagy bármi. De amikor ez megtörténik veled, akkor megvigasztalt valaki. Visszaadtál önmagadat. És az új szövetségben a kegyelem asztala, ugye így mondjuk, hogy kegyelem asztala ez, akkor mit jelent? Ez a vigasztalás asztala. Itt megvigasztal téged az Isten. Mert mit csinálunk, amikor úrvacsorát veszünk? Vesszük Jézus testét és vérét. Az mit jelent? A te templomodban ott lesz Krisztus, és vele együtt Isten. A mennyek országa benned van. És benned van a vigasztalás is. A te lelkedben. Egészen közel. És ezért mondja tehát más helyen, boldogok vagytok, ki most sírtok, mert majd nevetni fogtok. Ez az az öröm. Hogy ugyan sírtam, de a végén megvigasztalódtam, és most nevetek. Ezért mondja az ige is, hogy újongjatok az Úrnak. Örüljetek. Nevessetek az Úrban, mert most már nevethettek, hiszen megtaláltátok őt. Ha őt megtaláltátok, akkor mindent megtaláltatok, és minden a tiétek. Ez az az öröm, ez az a vigasztalás, ami megérkezik a Krisztusban is hozzánk. És a reformáció is ezért történt, hogy ez személyes legyen. És ezért Istené a dicsőség. Minden őtőle jön, és az az örömhír, hogy te vagy a templom, és a minden te benned fog lakni. Te fogod tapasztalni. Nem te csinálod, hanem veled és benned fog megtörténni, és a kettő között óriási különbség van, hogy én valamit fenntartok, csinálok, és minden nap azt én úgy teszem, vagy van bennem valami, amit Istennek nevezünk, hogy valaki, aki bennem van, és megtapasztalom őt, hogy ő cselekszik. És akkor majd ismét lesz cselekedetem, lesz tudásom, és van nekem állandóan, mert akinek van, annak adatik. De akkor szabad vagyok ismét cselekedni, tudni, és a legjobbat tudom. Elengedtem a magam bölcsességét. Elengedtem a magam jó cselekedeteit. Elengedtem a magam birtoklását. Mert nem akarom birtokolni az Istent. Nem vásárolom meg bűnbocsátó céduláért az Isten kegyelmét. Hát hogy vásárolhatnám meg? Mi értelme? Mert az már nem az övé, hanem az enyém. Én nyugtattam meg a saját lelkemet. Hogy most már megvan a bűnbocsánatom. Hát én vásároltam meg, és én vigasztaltam meg magamat pénzen. Hát így működik a világ. Vedd meg, és a tiéd. És ha már a tiéd, érezd úgy, hogy ez most már akkor a tiéd lett. És meddig a tiéd? Ameddig el nem múlik. Vagy el nem romlik. És mit adott neked? Egy illúziót. Amit pénzen megvehettél. De Isten nem lehet illúzió, hogy pénzen megveszünk. És ezért ment be Krisztus, és űzte ki a kufárokat a templomból. Mert pénzzel nem vásárolhatod meg, és semmi nem vásárolhatod meg Istent. De imádkozni imádkozhatsz. És ott lehet a szívedbe. És ez az evangélium közepén. Adja meg Isten, hogy ilyen ünnepünk legyen, hogy a belső reformáció, amely soha nem ér véget, mert lehet, hogy volt reformáció, de annak sosincs vége. Mert ezt magunkban mindannyiunknak nekünk kell megtennünk. Ezt se Pál nem tudja megtenni értünk, se Calvin, se Luther. Magamért, ilyen értelemben csak én tudom megtenni, ha így mondjuk azt, hogy megtehetem. És ilyen értelemben engedhetjük, hogy Isten cselekedjen bennünk. Adja meg Isten, hogy így legyen, tehát boldogok legyünk, akik most sírunk, mert nevetni fogunk. Mert boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Amen. Istenünk, magunk helyett semmit nem adhatunk. Időnk, erőnk, cselekedeteink, pénzünk, szeretetünk, bármit adhatunk. De ha magunkat nem adjuk oda, akkor semmit nem érez. Ugyanígy, Istenünk, bármit kérhetünk tőled, időt, cselekedetet, erőt, gazdagságot, szeretetet. De mindez nem elég, és nem elégíti meg az életünket, ha te nem vagy a mi lelkünkben. Hadd, hogy ez a kettő, a saját lelkünk és a te lelked valóban találkozzon. És ne elégedjünk meg önmagunk dolgaival, hanem elégedjünk meg önmagunkban. Minden dolgaink nélkül. Vigasztalódjunk meg és elégítessen meg a mi életünk te benned. Találjuk meg önmagunkat, és add meg, hogy a mi templomunkban, saját életünkben felismerjünk téged, téged magadat. Ennél kevesebben egyedül tiéd a dicsőség, egyedül te vagy mindennek a munkálója és véghez vivője, nálad nélkül semmi sincs. Mi sem lennénk, ez a világ sem lenne, semmilyen bölcsesség, semmilyen kincs, és nincsen üdvösség se. Bárki bármit ígér, az eljövendővel kapcsolatban, mindaz nincs, ha te nem vagy Istenünk. Akkor a semmibe hullik az egész lét. Nincs semminek sem alapja. Így kérjük azt, hogy Krisztus legyen nekünk az alap, Krisztusban pedig te magad. Áld meg úrvacsoránkat, hogy veled találkozzunk, téged fogadjunk be, és ez a legfontosabb, hogy a belső templomunkban ott legyél. Áld meg betegeinket gyógyulással, vigasztalással azokat, akik gyászolnak, vagy most szeretteikre gondolnak ezekben a napokban. Tedd szabaddá lelkünket, vigasztald meg a sírókat, hogy valóban megvigasztaltassanak. Minden terhünket ad, hogy le tudjuk tenni, hogy szabadok legyünk a veled való boldogságra, mert arra hívsz el minket. Most kérjük, hallgass meg csendben elmondott imádságunkat. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat is a Krisztus Jézusban. Amen.